Sziasztok, ez itt a podcast, én Emma vagyok.
Én pedig Matilda.
És itt ülünk március 8-án nőnap reggelén, ez az adás nyilván később fog kimenni. Ups. De ez a nőnapi adásunk. Yay!
Woohoo! Amiben... Boldog nőnapot mindenkinek.
Igen, boldog nőnapot mindenkinek. arról fogunk beszélgetni, hogy mi másról is beszélgetnénk. Könyvekről és nőkről. Egy kicsit ilyen szabad folyamot adtunk itt a dolgoknak, nem korlátoztuk be magunkat annyira, úgyhogy tényleg nőkről és könyvekről fogunk beszélgetni. Hát kezdjük azzal, Matilda, neked van-e kedvenc nőíród? Vagy hát kedvencek is akár, mert ugye én például nem nagyon csinálok kedvenceket.
Igen, ez a kedvences dolog, ez mindig az, hogy éppen az aktuális. Hogy nem is tudom.
Ha már éppen az aktuális, azt hiszem nagyon tükrözi a jelenlegi hangulatomat az én mai gyűjtésem. Úgyhogy ez most nagyon aktuális.
Én egyébként felírtam egy pár női szerzőt, ahogy így készültem az adásra. Nekem az egyik, aki ilyen nagyon durva, az Moskát Anita. Szerintem róla már beszéltem.
Igen.
Sőt, szerintem mindenkiről beszéltem, akit felírtam.
Igen, ez egy kicsit most ilyen gyűjtő epizód, lehet, hogy lesznek benne ismétlések.
Valószínű. Mert majd Moskát Anita nagyon durva világokat teremt. És ő tipikusan olyan, hogy fáj, de közben jól érzem magam. Aztán, aki nekem most ilyen új... Hát nem is azért szoktam emlegetni, hogy új női szerző, aki kedvencem, mert szerintem azért mi jóval több női szerzőt olvasunk. Itt szándékon kívül jóval több.
Igen, szerintem nálam ilyen 80%-ban női szerzők.
Nekem is a tavalyi évem az szerintem ilyen 70-80% női szerző volt. És nem azért, mert erre hajtottam, hanem csak úgy alapból inkább női szerzős könyvek kerülnek a kezembe. És aki nekem most ilyen új kedvenc szerzők listára került föl, aki nem csak, hogy női szerző, de szintén magyar is, mint Moskát Anita, az nekem most Szabó Krisztina, aki ilyen ifjúsági, romantikus, fantazi könyveket ír, amiket végtelenül élvezek.
Oh.
És ha még egyet kéne mondani, aki nekem nagyon-nagyon top, mert nagyon jó témákat csempész bele a kis szórakoztató gyerekkönyveibe, amiket ugye hajlamosak vagyunk lenézni, mert csak gyerekkönyvek, az Cressida Cowell.
Igen. Elmaradhatatlan. Én, akit így szerzőnek mindenképp kiemelnék, a Celeste Ng, és azért, mert a kedvenc könyvem, és ebbe pont tegnap gondoltam bele, hogy bár nem szoktam kedvenceket mondani, azt hiszem nekem mégiscsak van egy kedvenc könyvem, amint befejeztem a jelenlegi téglámat, azt el fogom újra olvasni, ugye az, amit sohasem mondtam el. És azért szeretem az ő könyveit, mert kellőképp komplikált karaktereket ír, és kellőképp összetett módon, és bár a kis tüzek mindenhol, azt hiszem, az a magyar címe a második könyvének, aznek mindenütt, az nekem annyira nem, az már kicsit olyan nem, ne? De az Our Missing Hearts, ami nem tudom, megjelent-e magyarul már.
Megjelent.
Megjelent, szuper, nagyon jó, akkor olvassatok Celeste-nünket. Az pedig nagyon-nagyon jó volt. Ismét csak, úgyhogy igen, azért ő is olyan nőket ír, akik nem...
Hiányzó szívünk a magyar címe.
Hiányzó szívünk, köszönöm szépen, Matilda. Moly.hu megtestesülése. Például akkor maradok annál a könyvnél, amelyik a kedvencem tőle, ugye, amit sohasem mondtam el. Abban a főszereplő nő Marilyn, amúgy nem egy szimpatikus karakter. És azért szeretem, ahogy ő írja, és egyébként például ebben a Hiányzó szíveinkben is az anyuka karaktere nem egy tipikus anyuka, és ezért szeretem az ő nőit, mert megmutatja, hogy egy nő az nem csak az a sztereotipikus nő, és hogy a nőknek is vannak másfajta vágyai, mint amit mondjuk a társadalom rájuk vetít, hogy legyél anya, legyél háziasszony, és ezek a belső konfliktusok, ezek nagyon jól megjelennek az ő karaktereiben. Aztán a másik, mondanám Sally Rooney, de Sally Rooney az most úgyis a toppon van, most nem kell, hogy én mondjam Sally Rooney-t, nem tudom, de szeretem Sally Rooney-t. Mert ő is úgy ír, hogy fáj, de jó.
Nekem ő még egy előre kimaradt.
Ide jön az új könyve.
Oh, megint?
Megint, tolja. Nem mehetek el Emily Harry mellett, mert hát Emily Harry, azért egy kicsit könnyedebb szerzőt is mondjak. Emily Harry tud karaktereket írni, és bár könnyed, de ebbek a könnyei, hát sírd még, talán nem sírtam rajta. De azért mégis ott vannak az összetettség, a belső konfliktusok. És egyébként nem csak azért szeretek női szerzőktől olvasni, mert nem akarok általánosítani, vannak nagyon jó férfi írók is, de nagyon sok férfi író nem tud összetett női karaktereket írni. Ezzel szemben szerintem nagyon sok női író tud összetett férfi karaktereket írni. De mindjárt mondok egy ellenpéldát is, hogy mondjak mert egy plusz egy kakukktojást azért én szeretnék mondani. Illetve én még Anne Patchett-et írtam fel, mert ő még egy olyan női szerző, akitől sokat olvastam, és mindegyik könyvét imádtam, és alig várom, most már itt van a polcomon a Tom Lake, hogy azt is elolvassam, mert ő is, ő ugye elég nagy mestere ennek a szenvedős családtörténeteknek, ahogy Emma szereti. És akkor mondanám is a plusz egyemet, régi jó cimborám a Tolstoyt, akivel most már hónapok óta együtt. Azért mondanám Tolstoyt, mert szerintem ő pont egy olyan férfi író volt, aki tudott jól írni nőket és férfiakat is, és egyszerűen azért, mert ismeri az embereket és az emberi létet, és mindenkit összetetten írt meg, legyen nő, legyen férfi, nyilván azért nagyobb hangsúly van talán a férfiakon a könyveiben, de ha tudsz olvasni a sorok között, meg odafigyelsz, akkor ott vannak az összetett női szereplők is. Úgyhogy ő így a tiszteletbeli férfi szerző az én listámon. De szerintem csak azért most tényleg azért emlegetem, mert január óta olvasom a Háború és békét, mert annyira nincs időm, hogy nagyon lassan haladok, és most már úgy érzem, hogy Tolstoy és én, mi egyek vagyunk. Minden este előveszem a vastag kötetet. Na, se baj.
Ő a legkonzisztensebb most akkor az életemben.
Az én életemben egy valami stabil Tolstoy. Van-e kedvenc női karaktered? Vagy kedvenc női karakter? Bocs, ezt a kedvenc szót csak azért sorolom, hogy itt jelöljük vele, hogy mire gondolunk, de hogy vannak-e kiemelkedő női karakterek az olvasmányaid történetében?
Figyelj, Emma, szerintem fogok egyet mondani.
És nem fogok meglepődni?
És nem fogsz meglepődni. Hát Annabeth Chase.
Annabeth.
És itt mondom, hogy szerintem azért Rick Riordan is elég jó abban, mint férfi, hogy jó női szereplőket írjon.
Jó, igen, piros pont, oké.
Jó, de vegyük azt is bele, hogy ő gyerekkönyveket ír hivatalosan, szóval azért ez egy más kategória, ugye bár.
Igen, meg azért mondjuk ott az első öt könyvben, hogy Percy nézőpontjából nézzük ostoba tini fiú, tehát hogy ott nem volt túl összetett.
Jó, de utána jött a következő, ott, ahol már volt Annabeth
elfogadom
szempont is.
Igen.
De hogy amúgy Annabeth, mint a Percy Jacksonok nagy, nagyon híres női szereplője, ugye, nem tudom, így mit akar, mit mondjak róla.
Nem.
Mondjak még róla.
Nyilván neked ő meghatározó volt, mint első olvasmányod. Egyébként ugye lement a sorozat, amúgy azt szavaztátok meg, hogy legyen majd egyszer egy kibeszélő róla, kedves hallgatóink, úgyhogy majd lehet, hogy egyszer lesz. És nekem ő az Annabeth-em most már abszolút a kis színész lányka, aki játsza. Én most már őt látom, ha olvasom, vagy hát hallgatom. Úgyhogy szerintem eltalálták. Én is mondok akkor egyet, bár nem gondolkoztam el ezen így külön, csak most, amikor rákérdeztem. És szerintem te se fogsz meglepődni. Anne Shirley.
Ó, igen.
Ugye az Anne otthonra talából. Gondolkoztam azon, hogy egyébként Elizabeth Bennetet mondom, de ez túl tucat döntés. És szerintem azért nem akarom Elizabeth Bennetet mondani, mert én nem, azt hiszem nem is olvastam még másik Austent, csak a Büszkeség és Balit életet. És valahol olvastam, hogy igazából Elizabeth Bennet a nyilván a legtöbbet használt karaktere, mert hogy a legtöbb adaptáció, meg ilyesmiben őt látjuk, de hogy amúgy vannak sokkal jobb női karakterei is, és meg akarom várni, amíg elolvasom a többi könyvét, és majd akkor mondani, hogy uh-huh. Igen. Szóval nekem en az otthonra találós, en.
Hát ez egy nagyon jó választásom.
Ő az én
jóváhagyom.
Kis belső gyermekem, és amikor eltévedek az úton, a felnőtt világ útvesztőjén, akkor mindig enre gondolok. És őhoz vissza.
Hallod, most olyan jó volt, hogy anyáik nézték, és így leültem, így az utolsó évad felénél, és végignéztem velük, és az emlékek, mikor mi ezt COVID idején bingeltük.
Én egyébként szeretném megnézni azt hiszem egy ilyen 80-as évekbeli 4 részes adaptációban. De az nem is csak az első könyv, az több könyvet is azt hiszem adaptál, ilyen másfél órás filmek talán, vagy nem is tudom. Mm. Én azt meg szeretném nézni. Majd. Egyszer.
Amikor lesz időd.
Amikor lesz időm. Jó. Illetve én... és akkor ez az, ami tükrözi a jelenlegi lelki állapotomat, azt hiszem. Én felírtam még egy női szereplőt, aki mellett nem szeretnék elmenni itt nőnap alkalmából.
Na.
És ez Amy Dunn, a Gone Girl-ből. A Holtodig Lan, Gillian Flynn-től. Mert szerintem ő így a könyvekben egy sarkalatos női karakter, aki ez az abszolút pszichotikus, ikonikusan nem normális nő. És szerintem több ilyen kéne. Reprezentáció. Nem. Aki olvasta a Gone Girl-t, vagy a Holtodig Lant, vagy látta a filmet egyébként, mert abban is szerepel ez a Cool Girl monológ. Nem tudom, a magyarul van-e neki egy ilyen elnevezése. De az a könyvben is egy ilyen több oldalas monológ Amy-től, amit egy kicsit párhuzamba tudnék állítani a most nemrég megjelent Barbie filmben lévő monológgal, csak ez a tökömtele van verzió. Ez az igazán a tökömtele van verzió, a Barbie filmes meg a 12-es karikás verzió. A Cool Girl monológ az igazából, Amy Dunn ugye nem normális, ezt szögezzük le, nem egy követendő példa. És arról szól az ő monológia, hogy hát így a társadalmi elvárások a nőkkel szemben, és hogy milyen legyél ahhoz, hogy te legyél a nő. Úgyhogy amúgy én ajánlom mindenki. Egy érdekes perspektívát mutat a női létről. Ja. Igen. Illetve én felírtam még egy könyvet, amit szeretnék itt a női nőnapos részbe kiemelni, és azért, mert most tényleg én ilyen kicsit ilyen dárkosabb vonulatot hoztam ide, úgy érzem.
Mikor nem.
Ez egy nagyon jó könyv, és direkt most is néztem, hogy nem fordították még le, de még mindig nem fordították le, pedig szerintem jó lenne. Ez egy 5 csillagos olvasmányom volt, ami nálam ritka, és ez Emily Itaminek a Fault Lines című könyve, amit szerintem futólag már említettem.
Igen, rémlik.
Ez ugye egy olyan nőről szól, akinek viszonya van, és azért akartam ezt megemlíteni, mert viszonylag ritka szerintem, hogy ezt a nézőpontot látjuk, és nem a másikat.
Mm.
Hogy vagy a férfi a házasságban, és akkor neki van viszonya, vagy mondjuk a nő, akinek viszonya van a házas férfival, de nem, ő itt a házas nő, akinek viszonya van. És egyébként meg amúgy ilyen kb. Családregénynek mondanám, vagy lélektani regénynek mondanám. mert attól, hogy viszonya van, nem ez a központi elem, hanem, hát de végül is kb. Az, hogy van egy pont az életében, egy ponton van az életében, amin ilyen válaszút, vagy nem is tudom, és akkor azt egy kicsit körbejárjuk, meg hogy hogy jutottunk el oda, és hogy végül is ebből hogy jön ki. Ja, egyébként nagyon jó volt. Szóval azt hiszem, most itt a választásaimból látszik, hogy én amúgy szeretek olyan könyveket olvasni, amiben a nő nem ez a tipikus, szimpatikus, jó, tradicionális nő, ahogy azt elvárja a társadalom, hanem árnyaltabb, és esetleg unszimpatikus, és esetleg megkérdőjelezi azt, amit így elvárnak tőle, ami nem feltétlenül jelenti azt, hogy szimpatikussá válik tőle, mert annyi olyan könyv van, amit a hihetetlen magasságokba fölemelnek és magasztalnak, amiben ilyen unszimpatikus férfiak szerepelnek egyébként, és tudnék példát mondani, de nem fogok, mert ez a rész nem erről szól. Van bennem egy tüske. Szerintem már beszéltem róla. Na mindegy. Illetve szerzőket is azért, nem kiegyenlített a pálya, ezt szerintem én már beszéltem sokat erről, hogy azért a kiadásra szerintem hogyan kell tekintenünk. És így azért szeretek ilyen női könyveket mondani, női írós, meg női főszereplős könyveket, mert ebből kevesebb van, és több kéne, és olvassatok ilyet. Monológ vége. Na, akkor most, hogy én így kitomboltam magam ezzel a két könyv választásommal, vagy nem is tudom, mennyi volt, te milyen könyveket mondanál itt nekünk nőnapra? Nőnap apropóján.
Én összeszedtem egyébként pár olyat, ami így szerintem kifejezetten női központú.
Uh-huh.
És hozzáteszem, emlékszem is, hogy női központú. Mert azért nem az, hogy aranyhal memóriám van, de amikor elolvas az ember, nem tudom, 70 könyvet egy évben, és vannak időszakok, amikor úgy olvassa, hogy csak ilyen két oldalanként, akkor lehet, hogy lyukak képződnek az emlékezetben.
Igen.
Előfordul. Én egynek, amit bedobnék nőnap alkalmában, nem tudom, hogy itt a podcastben, lehet, hogy a non-fictionös részben beszéltem róla. Ez Emily Nagoszkitól az Úgy, ahogy vagy.
Uh-huh.
És ezt én azért tartom egy nagyon fontos könyvnek, mert ugye azért tudom, hogy vannak emberek, akik szerint ez nem úgy van, nagyon sok ilyen a véres szájú feminista oldalán azért fönn vagyok az internetnek néha, és ott így nagyon sokszor látok ilyeneket, hogy ugye azt mondják, hogy persze, mert hogy a nőknek ugye könnyű, meg hogy a férfiakról is beszélgessünk, meg ez a tipikusan ez a, ha van nőnap, akkor van-e férfi nap, és így ennek kapcsán nemrég láttam megint egy hasonló videót, hogy ugye a férfi hormon háztartásért azt te küldted.
Az alvósat?
Nem? Az alvósat? Akkor lehet a másik. De az alvós is ilyen, hogy ugye tök más a férfi és a női hormon háztartás, igen, meg a hormon működés, és ugye a férfiaké van alapnak véve, és igen, az van ráhúzva a nőkre is, és hogy már újabban végre elkezdték úgy vizsgálni, hogy külön a nőket, és rájöttek, hogy ja, vagy máshogy működünk biológiailag mi is.
És ne haragudj, de itt muszáj közbeszúrnom, hogy minél több ember tudjon erről, és hirdessétek az igét a nőknek, hivatalosan is több alvásra van szüksége. 9-10 órára, menstruáció alatt plusz még egy órára, úgyhogy lányok, nem lusták vagytok, hanem ilyen a szervezetetek.
Köszönöm. Na igen, és ennek kapcsán a szexualitás is egy ugyanilyen dolog, hogy ugyanúgy van kezelve a nőknél, meg a férfiaknál, és ez az Úgy, ahogy vagy, ez ilyen szexuálpszichológia könyv, és alapvetően bele van írva, hogy ezt nem feltétlen csak a nőkre lehet ráhúzni, mert vannak benne témák, amik mindkét nemet érintik, de hogy alapvetően inkább természetesen arra fókuszál rá a könyv, hogy a női szexualitás az azért milyen más aspektusokkal rendelkezik, vagy miben más, mint a férfiaké, ami alapként van kezelve. És hát igazából a könyv üzenete az, hogy minden rendben van veled.
Uh-huh.
Kivéve persze, hogyha valamilyen krónikus fájdalmad van, akkor menj el orvoshoz, de hogy alapvetően, ha nem tudom, nem ugyanúgy érzed jól magad, mint mások, az oké. És én nagyon-nagyon szerettem ezt a könyvet, és van benne az elején ilyen biológiai lebontat, ilyen biológia óra rész is, és esküszöm hasznos volt, mert hogy amit így nem tudom, általános per középiskolában művettünk így a két nemről, az nagyon minimál volt. Meg a felvilágosító óra is nagyon minimál volt, tehát hogy nem onnan tudtunk meg dolgokat 12-3 évesen mi se. Szóval ezt a könyvet én azt mondtam, hogy ezt így odaadnám a kis serdülő kamaszoknak is, tudom, hogy nem tudom, 400 oldal és tömény szöveg, és semmi cselekmény nincs benne, de hogy így olvassátok el, és higgyétek el, hogy jót fog tenni, mert nagyon sok mindenre rávilágít, amin amúgy stresszelnétek.
Hasznos. Hasznos nagyon. Olvasmány.
Igen. És most van egy érzelmi kiégés című könyve is, azt hiszem.
Azt láttam.
Arra is azt kíváncsi hiszem, vagyok.
Azt hiszem, igen. Lehet azzal kezdem én majd.
Te úgy érzed most az ismerkedést azon a részem
vagy. Ezzel a szerzővel. De igen, egyébként a másik könyvét is mindenképp szeretném elolvasni, mert ja, ezekről nem beszélünk eleget, nem tudunk eleget. Mi a következő a listádon?
Egyébként felírtam a Michelle Obama Így lettem könyvét is, amiről szerintem szintén a non-fictionos adásban beszéltünk.
Igen, arról beszéltünk, és bocs, hogy most így a szabadba vágok, de
én
így nem írtam föl, néztem egy csomó önéletrajzi könyvet, de mondom, mert beszéltem róluk, de hogy szerintem mindig érdekes önéletrajzi könyveket olvasni, és jó, hát nyilván a Michelle Obama-i az egy kivétel volt, mert az mindenhonnan folyt, vagy hát az reklámozva volt.
Igen, igen.
De hogy azért általában a férfi önéletrajzi könyvek kerülnek így jobban a reflektorfénybe, és szerintem érdemes kinyitni női önéletrajzi könyv. Főleg olyat, amit ők írtak, tehát hogy tényleg önéletrajzi, nem csak életrajzi, hanem amit ők maguk írtak, mert nagyon-nagyon érdekes tud lenni.
Igen, és ráadásul szerintem itt az is fontos volt, hogy ugye egyrészt ugye önéletrajzi, másrészt itt ugye szó volt mindenről, tehát tényleg a családjukról, hogy az egész hogy hatott rájuk, hogy az Obama elnök lett, meg... És amúgy szerintem végig maga a könyv az megtartotta azt, hogy neki így a családja volt az elsődleges.
Mm.
Tehát, hogy az így végig központilag benne van. Úgyhogy ez ilyen szempontból ugye tehát ilyen extrán érdekesebb, úgymond, hogy nyilván nem mindenki szokott az elnök felesége, first lady-je lenni, és hogy az milyen pozíció és milyen hatással van rád, és hogy ez milyen tapasztalásokhoz vezet. Egyébként is szerintem a könyvnek jóval nagyobb része még azelőttről szól, hogy ők ugye beköltöztek a Fehér Házba,
igen,
de
igen.
Szerintem tanulságos volt, meg én azért még elég kicsi voltam, mikor ők meglettek választva, és mindig csak tudtam, hogy az Obama az elnök, és azért nekem azért ilyen extra érdekesség volt, egy kicsit így az amerikai politikába betekintést nyújtott, mert én arról így amúgy bevallom, nem sokat tudtam, így soha, mert annyira nem érdekelt a politikai része Amerikának.
Valid.
Igen. És amúgy tudom, hogy az Obamának is van könyve, de igen, a Michelle Obama-ja sokkal nagyobb visszhangot vert, szerintem.
Hát, ja.
Vagy csak...
Nála, igen, nyilván mindenkinél máshogy csapódik le, de mondjuk mivel a Michelle Obama-i előbb jelent meg, ezért, ja, nem tudom. Meg az Obama-i rohadt hosszú.
Hát az valami 700 oldal.
Ja, hát az már nem is olyan hosszú. Én már új perspektívákból
rádézel
nézem.
A háború és békére. Hát ez sem.
600 oldalnál tartok hamarosan. Tehát az már két másik könyv.
És ennek és még van csak 600. Fele?
Még annyi sem.
Jézusom. Oké. Hát amiről még így említést tennék, nekem a Kirké Madeleine Millertől egy olyan, hogy ugye én Kirkéről is csak annyit tudtam, amennyi a Percy Jacksonban volt, és egy akkora ilyen, nem tudom, elmenagyítás volt amikor elolvastam ezt a könyvet. Jó, nyilván ugye ez egy retelling, szóval nem a konkrét mondát mondja el, de én nagyon megszerettem Kirkét, akinek ugye alapvetően az a sztoria, hogy őt ugye száműzik a szigetére, és akkor ott így saját magát meg a nimfáit próbálja védeni a partra vetődő férfiaktól, akik ha meglátnak egy nőt, jó, nem mindenki, nem azt mondom, hogy mindenki, de nagyon sokan, ugye, mi az első védtelen férfiatlan nők a szigeten, és ez is nagyon érdekes témákat feszeget, én nagyon-nagyon szerettem, és tudom, hogy amikor olvastuk, valami több mint 2 órás kibeszélőt tartottunk belőle, és még akkor se volt, tehát még tudtunk volna beszélni, csak már nem bírta a hangunk szerintem.
Nekem is listás, nagyon-nagyon. Illetve pont tegnap jött velem szembe a medúzás könyv, Stone Cold.
Igen, az már kim van, azt hiszem, magyarul is talán. Vagy be van jelentve magyarul?
Nekem is úgy rémlik, hogy vagy már megjelent, vagy hamarosan lesz. És az is így, már csak a Percy Jackson miatt is, hogy ugye most derült ki így a sorozat miatt számomra is, hogy amúgy 2 elbeszélése is van ennek a medúza történetnek. Igen. Van a görög meg a római, ha minden igaz. És most már én is kíváncsi vagyok. De végül azért nem tettem föl konkrétan a listámra tegnap, mert az első vélemény, vagy hát igen, értékelés róla Goodreads-en az az, hogy kb. 30%-a a könyvnek az, ami tényleg medúza. És így egy kicsit így... nem tudom, még átgondolom. De a Kirke az nekem is listás nagyon.
Hát figyelj, a medúzához annyit tudok mondani, hogy olvas még el egy pár értékelést hozzá.
Igen, az lesz valószínűleg.
Igen. Ez volt a fantasy vonal, és amit én még így fölírtam, mert szerintem az is ilyen női szerepről azért elég erőteljesen szól, és szerintem te is olvastad, úgy emlékszem, igen. Igen, olvastad. Ez az Evelyn hétférje.
Ah.
Ami meg ugye a 60-as évektől kezdve hollywoodi befutás útja körülbelül, hogy, tehát, hogy ott is nőként hogyan egy akkori korban, ezt így fura kimondani, nem mindegy, szóval, hogy akkoriban hogyan tudtál karriert építeni. Eleve ugye Hollywoodban hogy tudsz karriert építeni, meg haladni, aztán pláne nőként, pláne latina nőként, szóval...
És egyébként, bocsánat, ez most csak egy kitér. Mi van velem? Amikor ilyen, tehát mert ugye az Evelyn Hugóból hát készül valami adaptáció.
Igen,
én most már nem tudom, mi már elvesztettem a fonalat. És amikor ilyen emberek, hogy szerintük ki lenne jó Evelyn, és ilyen hullahófehér színésznőket mondanak, és így ember az ő karakteréhez rendkívül fontos, hogy ő nem kaukázusi, tehát hogy így, na mindegy, bocsánat. De igen, abszolút igazad van. Ott a kor, amiben helyezve van, ez a sokat számít, meg Evelynnek a háttere.
Igen. Igen. És tudom, hogy Taylor Jenkins Reid-től nem az Evelyn hétférje, vagy hát neked nem az Evelyn hétférje, így az abszolút kedvenced, nekem sem, mert ugyanannyira értékeltem, mint a másik könyvét, amit olvastam, szóval ilyen egálba vannak, de hogy alapvetően maga a téma szerintem azért is ment olyan nagyot a könyv maga. Meg egyébként Evelyn sem az a tipikus szimpatikus, tehát ő se szimpatikus nem. Karakter.
Nem, és egyébként akkor, ha már így fölmerült, akkor én mondanám Daisy Jones-t, mint ilyen top kedvenc karaktert, mert így ő se egy szimpatikus karakter, mert akaratos, makacs, tudja, mit akar, de hogy neki is van egy fejlődési íve, és oké, lehet kritizálni az írónőt, hogy amúgy a fejlődésének a nagy része az nincs benne a könyvben, csak már a végeredményt látod, ugye, amikor készülnek vele az interjúk, hogy azért mennyit változott. De ja, azért ott is van egy tök jó, tök igazából mély karakter, ha belátsz így a szöveg mögé. Ja. És ő se egy szimpatikus feltétlenül, sőt. És az Evelyn igen. Sem, valóban.
Igen.
Bár az Evelyn még mindig szimpatikusabb, mint a Celia. Celia, ugye?
Igen.
Meg tudtam volna csapkodni azt a nőt. Na mindegy. És az ilyen női karakterek a jók, mert ez az élet.
Hát meg a való életben is van olyan, hogy így igazából egy olyan napodon bárkit meg tudnál csapkodni, amikor rosszabb, te is kevésbé vagy türelmes, meg kevésbé vagy empatikus.
De egy nő mindig türelmes, és mindig empatikus.
Hát, persze. Ez pont így van, pont így.
Na, mit van még? Ha van még?
Hát igazából ennyi. Ezek voltak így jobban.
Egy szép, változatos csokor. Mint amilyenek a nők.
Ah, micsoda. Ah. Micsoda, micsoda végszó.
Pontosan. Köszönjük, hogy itt volt. Nem. De végül is igen. Szerintem. Azt hiszem, mindent elmondtunk, amit el lehet mondani. Legyetek komplikáltak, összetettek, többsíkúak.
És lehettek unszimpatikusok
is. Na, nyugodtan lehettek unszimpatikusak. Magatoknak legyetek szimpatikusak. Lesz, amikor még magatoknak se lesztek, de majd megoldjátok.
Emma Coelho-t hallhatták. Emma
Coelho. Ja. Na, hát azt hiszem, ez volt a mi kis rendhagyó nőnapi könyves műsorunk. Olvassatok nőktől, olvassatok nőkről. Köszönjük szépen, hogy itt voltatok velünk kicsit beszélgetni nőkről, könyvekről, női szerzőkről, női szereplőkről, és minden másról.
A nőiségről.
A nőiségről. És arról, hogy merjetek unszimpatikusak lenni. Megtaláltok minket mindenféle podcast lejátszó felületeken, a linkjeinket az adás leírásában megtaláljátok, Patreont is megtaláljátok ott, és találkozunk legközelebb. Sziasztok!
Sziasztok!